Most vegyük elő a Bibliánkat, és hallgassuk meg Isten igéjét, melyet a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből olvasok, a 15-től a 28. versig. Így tehát új szövetség közben járója lett Krisztus, mert meghalt az első szövetség alatt elkövetett bűnök válságáért, hogy az elhívottak elnyerjék az örökkévaló örökség ígéretét. Mert ahol végrendelet van, ott a végrendelkező halálának is be kell következnie, mert a végrendelet csak halál esetén érvényes. Amíg a végrendelkező él, addig érvénytelen. Innen van az, hogy az első szövetséget sem léptették életbe vér nélkül. Mert amikor Mózes a törvény szerint az egész népnek minden parancsolatot elmondott, vette a bikák és bakok vérét vízzel, vörös gyapjúval és izsóppal együtt, és meghintette a könyvet, és utána az egész népet e szavakkal. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Isten rendelt számotokra. Aztán hasonlóképpen meghintette vérrel a sátort, és az Isten tisztelet minden eszközét is. A törvény szerint majdnem mindent vérrel tisztítanak meg, és vérkiontása nélkül nincs bűnbocsánat. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásai ezekkel tisztítsák meg magukat, a mennyei dolgokat azonban ezeknél külön változatokkal. Mert nem emberkéz alkott a szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjen az Isten színe előtt, értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig ítélet következik, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor, majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.
Imádkozunk. Magasztalunk téged, Teremtő Istenünk, mennyei édesatyánk, azért, mert olyan Isten vagy, aki keresed az utat mindannyiunk szívéhez. Olyan Isten vagy, aki nem nézted tétlenül, hogy az ember elszakadt tőled, hogy a saját útját járja, hogy azon tévelyeg, és hogy ezen az úton összetöri magát és sebeket okoz másoknak, hanem gondoskodtál arról, hogy az a hatalmas szakadék, amely ott van közted és közöttünk, a bűn áthidalhatassék. Csodálunk téged, ahogy a történelem folyamán kimunkáltad ezt a te akaratodat, és hogy az Úr Jézus Krisztusban teljességre vitted. Magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki az igazi és a tökéletes főpap vagy, aki nem csak bemutattad az áldozatot, hogy megszerezd ezt az új szövetséget, hanem aki önmagadat áldoztat fel áldozati bárányként. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki megjelentél az Atya színe előtt értünk, aki bennünket képviselsz ma is, aki értünk imádkozol, és aki bennünket viszel újra és újra oda az Isten jelenlétébe, az Atya színébe. Köszönjük neked, hogy a te véred az, amely megtisztít és megmos. Köszönjük neked, hogy a te életed az, amely által mi életet nyerhettünk. Így jövünk most hozzád, mennyei atyánk, és így kérünk téged, hogy erősíts ma meg bennünket. Hozzuk hozzád a mi mulasztásainkat, hamisságainkat, vétkeinket, amelyekkel beszennyeztük magunkat, amelyekkel bántottunk másokat, és kérünk, hogy fogadj el minket, és bocsáss meg nekünk. Hozzuk most te eléd, hűséges és hatalmas főpapunk, hozzuk te eléd a mi kereséseinket, a mi útkeresésünket. Ahogy keressük az életet, keresünk téged, de talán még nem érkeztünk egészen meg. Érezzük, hogy vonzol bennünket, de azt is, hogy még oly sok bennünk a bizonytalanság. Kérünk ezen a mai alkalmon is, vezess bennünket egy lépéssel tovább. Hozzuk eléd a mi örömeinket, a mi eredményeinket, és megköszönjük azt, hogy mindent a te kezedből fogadhatunk el. Hálásak vagyunk mindazért, amiért megajándékoztál bennünket. És Urunk, így kérünk téged most, hogy jöjj és légy itt velünk, szent lelkedet áraszt kiránk. A te igédből szólíts meg bennünket, taníts, formálj, incs, fejtj, vonj a te jelenlétedbe. Kérünk téged, Szentlélek Úristen, hogy ragyogtassad fel előttünk az Úr Jézus Krisztust, és ajándékozz meg bennünket azzal a kegyelemmel, hogy leborulunk előtte, hogy imádjuk őt, és hogy betelünk ővel. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Istenek igéjét Mózes második könyvéből olvasom a 24. fejezetet. Hozzuk magunkkal a Bibliánkat Isten tiszteletre, mert a Biblia évében vagyunk. És ezt a 81. oldalon találjuk meg az Ószövetségben. 2 Mózes 24. Azután így szólt az Úr Mózeshez. Jöjj fel az Úrhoz, te és Áron, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en, és boruljatok le tőle távol. Csak Mózes közeledjék az Úrhoz, azok ne közeledjenek, a nép se jöjjön fel vele. Akkor elment Mózes, és elmondta a népnek az Úr minden igéjét és rendelkezését. Az egész nép pedig egyhangulag így felelt, megtesszük mindazt, amit elrendelt az Úr. Akkor leírta Mózes az Úr összes igéjét, és korán reggel oltárt épített a hegy lábánál, és 12 szent oszlopot állított fel, Izrael 12 törzse szerint. Azután odarendelt néhány izraeli ifjút, hogy mutassanak be égő áldozatot, és vágjanak le bikákat béke áldozatul az Úrnak. Mózes pedig fogta a vér felét, tálakba töltötte, a vér másik felét pedig az oltárra hintette. Majd fogta a szövetség könyvét, és felolvasta a nép előtt. Azok ezt mondták. Engedelmesen megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Azután fogta Mózes a vért, ráhintette a népre, és ezt mondta. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek, mindezeknek az igéknek az alapján. Majd fölment Mózes és Áron, Nádáb és Abihu, meg Izrael vénei közül 70-en. Látták Izrael istenét. Lába alatt zafírkőféle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Izrael fiainak ezekre a vezetőire nem emelt kezet, bár látták az Istent, ettek és ittak. Azután azt mondta az Úr Mózesnek, jöjj fel hozzám a hegyre és maradj itt, mert át akarom adni neked a kőtáblákra írt törvényt és parancsolatokat, amelyeket azért írtam le, hogy tanítani lehessen azokat. Elindult tehát Mózes és szolgálja Józsué. Mielőtt fölment Mózes az Isten hegyére, ezt mondta a véneknek. Maradjatok itt, amíg visszatérünk hozzátok. Áron és Úr itt lesz veretek, akinek vitás ügye lesz, forduljon hozzájuk. Amikor fölment Mózes a hegyre, felhő borította be a hegyet, mert az Úr dicsősége ereszkedett rá a Sínai hegyre. Már 6 napja borította be azt a felhő, és a 7. napon kiáltott Isten Mózesnek a felhő közepéből. Az Úr dicsőségének látványa olyannak tűnt Izrael fiai szemében, mintha emésztő tűz lett volna a hegy csúcsán. Mózes azonban bement a felhő közepébe, egészen fölment a hegyre, és ott maradt Mózes a hegyen 40 nap és 40 éjjel. A mai társadalomban mindennek megvan a technikája. A technika ebben az értelemben nem valamilyen műszaki dolgot jelent, hanem azt, hogy minden cselekedet, minden folyamat szabályozott, egységesített és leegyszerűsített módon megy végbe. És ezt azért fontos számunkra, mert tudjuk, hogy ha valamit a megfelelő technikával végzünk, akkor sokkal hatékonyabbak vagyunk, mintha más utat választanánk. És ezért a technika elsajátítása az élet legkülönbözőbb területein mind a hatékonyság és az eredményesség záloga lett. Annyira, hogy nagyon sokszor érezzük, hogy ha valamihez nincs meg a megfelelő módszerünk vagy technikánk, akkor inkább bele se vágunk, akkor tehetetlennek érezzük magunkat, képtelennek érezzük magunkat. És még a technika ilyen értelemben bizonyos területeken fontos és hasznos, más összefüggésekben megkérdőjelezhető. Az, hogy az egész lényünk, az egész szemléletünk ennyire ilyen, az nagyon sok területen nagy kérdéseket tesz fel. Van-e a kapcsolatoknak technikája? A szeretett kapcsolatok épülhetnek-e technikákra? Az Istennel való kapcsolatnak van-e technikája? Szeretnénk, hogy lenne. Mert akkor sokkal jobban tudna működni, sokkal inkább a kezünkbe tartanánk, mintha nincs. Hiszen ezt szoktuk meg az élet minden területén. Van-e az imádságnak technikája? Vannak olyan módszerek, amelyek meghatározók abban, hogy hogyan formálódik az Istennel való kapcsolatunk. Részben igaz, hogy vannak elemek, vannak bibliai szövegek, vannak keresztény hagyományok, amelyek segítenek nekünk mindezekben. De a másik oldalról az is igaz, hogy a személyes kapcsolatok, az Istennel való kapcsolat is nem épülhetnek technikára. Soha nem válhat fontosabbá egy módszer, ami hatékonyságot ígér, de leközben leegyszerűsít, formalizál, sematizál, mint az élő kapcsolat. És azt látjuk, hogy a szeretett kapcsolatoknak a mélységét, az életszerűségét, a titokzatos voltát gyakran ellaposítja, kiüresíti azt, hogy technikai szemlélettel közelítünk hozzá. És sokszor az Istennel való kapcsolat is ilyen. Vagy akik keresik Isten, talán vágynak maguk is egy módszerre, egy technikára, hogy hogy tudnának ebbe belépni. Sokszor így az Istennel való kapcsolat is a mai világban felszínessé, olcsóvá, triviálissá válik. Hidd el ezt és ezt a néhány pontot, mondd el ezt és ezt az imádságot, innentől cseleked ezt és ezt minden nap, és akkor már kész vagy, benne vagy az Istennel való kapcsolatban. Nem így van. A kapcsolatban megfakul a személyesség, háttérbe kerül a szenvedélyes szeretet, a túlteng, a technika. Azért mondtam ezt a bevezetőt el, mert az az ige, amit felolvastam ma, ez az Istennel való kapcsolatnak éppen a lényegét, a hihetetlen mélységét, a felfoghatatlan természetét és titkát mutatja be. Ha valamit nem lehet felszínesen megközelíteni, ha valamit nem lehet a módszereknek, a technikákra építeni, az a kapcsolataink, és ebben az Istennel való kapcsolat is. És azért az előbbiek fényében szeretném, ha most beletekintenénk, hogy mi az Istennel való kapcsolat lényege, amit úgy nevez a Biblia, hogy szövetség. Mik ennek a szövetségnek a mélységei? Mit mond el az előttünk álló, most felolvasott ősi szövetségkötés Isten és az ő népe között annak a kapcsolatnak a lényegéről, amely bennünket is foglalkoztat, amiben vágyunk, vagy amiben bent élünk már egy ideje. Ez a fejezet, a 24. fejezet Mózes második könyvében egy nagyobb egységnek a lezárása. Sőt, nem csak a lezárása, hanem a megkoronázása. Avval kezdődött a történet, hogy Isten kiszabadította Izraelt a rabszolgaságból, Egyiptomból, majd pedig vezette és táplálta őket a pusztában, a sivatagban, amint új hazájuk felé vándorolnak. És aztán elérkeztek a Sínai hegyhez. A Sínai hegyhez, ahol a 19. fejezet óta különleges dolgokról olvashattunk. A Sínai hegy az a hely, ahol Isten eljön az ő népéhez, hogy a szövetséget megkösse vele. A 19. fejezetben arról olvastunk, hogy hogyan érkezik el Isten, hogy hogyan jön el Isten. Miután a nép felkészül az Úrral való találkozásra, 3 napon keresztül készül és megszenteli magát, utána az Úr leszállt a hegyre. Ez a kép, ez az isteni megjelenés, hogy Isten leszáll a hegyre, ez félelmetes volt azoknak, akik átéltek. Sűrű felhőben száll le, égzendülés, villámlás, földrengés jár együtt, hihetetlen természeti erők nyilvánulnak meg ott, ahol maga az élő Isten jön el ebbe a világba, hogy találkozzon az ő népével. Ezek a külső jelek, ezek azt mondják és azt erősítik meg, hogy amit történni fog Isten és Izrael között, az egy nagyon komoly dolog. A következő fejezetben aztán a külső mellett megtaláljuk a belsőt, a 10 parancsolatot. Mi az alapja Isten és az ő népe szövetségének? Mi az, amit Isten követel attól a néptől, amely vele való kapcsolatban akar élni? 10 olyan igét mond, ami meg kell, hogy határozza mindig az Isten népének az életét. És miután elmondja ezt a 10 igét, a 20. fejezetben ezeket elolvassuk, a következő 3 fejezetben egy újabb egységet találunk. Erről beszéltem múlt héten. Ez a szövetség könyve. Ez a 10 nagy általános érvényű követelése Istennek az ő megszabadított, megváltott népe iránt mit jelent a mindennapi helyzetekben? Egy polgári és büntető törvénykönyv. Elmondja ott Isten, hogy különböző helyzetekben mit jelent az, ami az ő szövetségéhez tartozik. És ezután érkezünk el ahhoz a részhez, amit ma olvastunk. Amikor mindaz, ami eddig történt, mint egy pecséttel lezárul, megkoronázódik, megszületik a szövetség. Eddig szó volt róla, eddig készültek rá, eddig tisztázták a felek, hogy miről van szó. És ezen a ponton megszületik a szövetség. Létrejön ez a kapcsolat. Az egész sínai hegyi történetnek a méltó betetőzése ez. Aztán azt olvastuk, hogy a szövetség megkötése után Mózes felmegy a hegyre, még közelebb Isten jelenlétébe, hogy átvegye tőle a kőtáblákra írt törvényt, és ebben majd később fogunk foglalkozni. Most azt lássuk, hogy ez a szövetségkötés mit mond el az Istennel való kapcsolat természetéről és lényegéről. Az egész történet, amit eddig olvastunk, világosan bemutatja, hogy itt nem két egyenlő fél szövetkezik. Itt nem egyenrangú felekről van szó. Az egyik a szabadító, a másik pedig a megszabadított. Az egyik az élet eredete, az élet ura, a másik pedig törékeny és gyakran kerül a pusztulás közelébe. Az egyik fél szent és igaz és hatalmas, a másik pedig ugyanúgy, mint mi, gyenge, erőtlen és bűnös. Nem egyenlő felek. És nem is úgy van, hogy egyenlő módon lépnek be a szövetségbe, mert Isten az, aki ezt felajánlja. Isten az, aki kezdeményezi. Isten az, aki meghívja ezt a népet, akit kiszabadított a halálból, a rabszolgaságból, Egyiptomból, meghívja ebbe a kapcsolatba. Azt mondta nekik a történet kezdetén Isten, hogy ha engedelmesen hallgattok a szavamra, és megtartjátok a szövetségemet, ti lesztek az én tulajdonom valamennyi nép közül, bár enyém az egész föld. Papok királysága, szent nép lesztek. Az enyémek lesztek, és rajtatok keresztül ismertetem meg magam az egész világra. És most, amit ma olvasunk, ugyanez történik. Mózes elmondja az Úr minden szavát, minden igéjét, minden rendelkezését, és a nép azt mondja, megtesszük. Te kezdeményezel, mi elfogadjuk. Te közeledsz hozzánk, mi belépünk ebbe a szövetségbe. A nép azt mondja, megtesszük. Miután ez elhangzott, azt olvassuk, hogy Mózes leírja ezeket a rendelkezéseket, és felolvassák majd őket, és a nép azt mondja, újra megtesszük mindazt, amit az Úr rendelt. Tehát miközben azt mondtam, és érezzük is, hogy nem egyenlő felek kötnek szövetséget, a másik dolog, amit ezzel együtt hangsúlyozni szeretnék, hogy ez a szövetség mégis mindkét fél részéről elkötelezettséget jelent. Nem egyenlő felek, de mindkét fél ígéreteket tesz, és mindkét fél elkötelezi magát a másiknak. Mert amikor a nép elfogad mindent, amit Isten elmondott és elrendelt, akkor nem csak parancsolatokról van szó, vagy törvényekről, hanem ígéretekről is. A szövetségben nem csak az történik, hogy Isten leadja a parancsokat, a rendelkezéseket, és ha akarjátok, elfogadjátok. Hanem ezzel együtt Isten hihetetlen ígéreteket tesz. Nem csak arról van szó, hogy a nép belép a szövetségbe, és azt mondja, elkötelezem magamat neked, Istenem, hogy a te törvényed szerint, a te akaratod szerint élek, hanem az is ott van, hogy Isten azt mondja, ígéretet teszek neked, elkötelezem magam mellettetek. Elkötelezem magam mellettetek, és ígéreteket adok nektek. És veled leszek. ígéret és törvény együtt van jelen az Istennel való kapcsolatban, és ezeket együtt tartani nekünk nagyon-nagyon nehéz. Azt gondolom, hogy talán a múltunk, a nevelésünk, a vallásos neveltetésünk, a személyiség típusunk alapján általában valamelyik oldalra inkább húzunk. És nehéz ezt a kettőt együtt tartani. Vannak közöttünk olyanok, akik nagyon szívesen hangsúlyozzuk Isten Jézus Krisztusban nekünk adott ígéreteit. Gyakran hivatkoznak arra, hogy milyen jó, hogy Isten minden körülmények között velünk van. Azt ígérte, hogy velünk van. Milyen jó, hogy mi a gyermekei lettünk. Milyen jó, hogy Isten megszabadít a bűntudattól, a kárhoztatástól. Milyen jó, hogy Isten mindig megbocsát. És érezzük, hogy ha mindezeknek a felemlegetése és mindezek hangsúlyozása, amiben Isten ígéretet tett nekünk, elszakad attól, hogy tehát mi mivel tartozunk neki az engedelmes élettől, akkor valami végzetesen félrecsúszik. És sokakban sokszor félrecsúszik. Egy torz istenképhez és egy torz élethez vezet. Mert az az Isten, akinek nincs más dolga, mint hogy mindig az ő ígéretei szerint, az ő irántunk való elkötelezettsége szerint jelen legyen velünk. De akinek nem dolga, hogy számon kérjen bennünket. Hogy beszéljen arról velünk, hogy megítéltetnek a dolgaink. Az az Isten egy gyenge, erőtlen és szánalmas Isten. Az az Isten, akit szívesen hozunk magunk mellé, vagy hívunk magunk mellé, hogy amikor sebeink, fájdalmaink vannak, és arról beszélünk, hogy milyen jó, hogy megérti a mi fájdalmainkat, a mi sebeinket. De amikor arról van szó, hogy akár azok miatt mi milyen engedetlenségeket teszünk, és milyen istentelen döntéseket hozunk, az Isten, az egy gyenge Isten. Tehát van, amikor az Isten népe azt mondja, igen, te elkötelezett vagy irányunkba, és mi ezt komolyan veszünk. De azt, hogy én is elkötelezett lennék neki, hogy ő számon kéri az életünket, hogy ő engedelmességet követel, ezt kevésbé szeret. Van, aki inkább ezen az oldalon jár. Aztán vannak azok, akik fordított oldalon vannak, mert ahogy nem játszható ki Isten parancsai, rendelkezései az ő ígéretével, ugyanúgy fordítva is igaz, az ő parancsolatait sem hangsúlyozhatjuk az ígéret rovására. Hiszen a szövetségnek valóban része, hogy a mindenható Isten elkötelezte magát mellettünk. És fájdalmas az az ember, akár bent van már a szövetségben, akár csak gondolkodik róla, aki az egész kereszténységet úgy látja, vagy úgy éli meg, mint ami parancsok gyűjteménye. Mint ami egy etikai kódexnek való megfelelés. Mint ami személytelen és kényszerű. És vannak, akik inkább ezen az oldalon vannak. Akik számára azt meghallani, és azt kell ma meghallani, hogy Isten ígéreteket tett annak, aki az ő szövetségében van. Hogy Isten valóban elkötelezte magát melletted, ha beléptél ebbe a szövetségbe. Hogy Isten személyes kapcsolatot akar, és az ő hűségét hirdeti, amire a válasz lehet, ami viszont hűségünk. Az ő szeretetével jön el, amire válasz lehet, ami szeretetünk. Isten lelke, vizsgáljon meg bennünket. És tegye a mi szívünkbe világossá, hogy mi az, amit mond ma nekünk. Kétoldalú elkötelezettség. Az ígéretekben, az irántunk való elkötelezettségében, vagy pedig a mi iránta való engedelmességünkben hív figyelemre, hív megújulásra, hív elmélyülésre. Tehát az Istennel való kapcsolatnak a szövetségben ez az egyik titka. Mindkét fél elkötelezi magát a másiknak, a nagy csoda és a kegyelem az, hogy nem egyenlők, és a mindenható Isten mégis ilyen kijelentéseket tesz nekünk. A második dolog, amiről szó esik, az nem a szövetség tartalma, amiről eddig beszéltem, Isten összes szava, amit elmondott, hanem a szövetség kötésnek a formája, vagy inkább a pecsétje, ami a kiontott vér. Ez a rítus, amely a szövetség kötéshez tartozik, azt adja hírül, hogy az Istennel való kapcsolat élet-halál kérdés. Élet-halál kérdés. Amikor Mózes elkészül Az Úr összes igéjének leírásával oltárt épít, és 12 oszlopot állít fel. Az oltár jelképezi Istent, az oltár jelképezi Isten jelenlétét. A 12 oszlop pedig a népet, Izrael 12 törzsét. És utána elindul az áldozat, állatokat áldoznak fel. És aztán a szövetség hatályba léptetésének, mert erről van szó, az egyik fontos mozdanataként a felfogott vér egyik felét Mózes az oltárra öntötte. Utána felolvasta még egyszer a szövetség könyvét, és amikor a nép azt mondta, igen, elfogadjuk, belépünk, a vér másik felét a népre hintette a következő szavakkal. Annak a szövetségnek a vére ez, amelyet az Úr kötött veletek, mindezeknek az igéknek az alapján. Miért jár együtt a szövetség megkötése a vér kiontásával? Ha megpróbáljuk magunk elé képzelni a helyzetet, akkor ez egy nagyon-nagyon barbár helyzetnek tűnik a mai oldalról nézve. Állatok vére kiöntve, emberek vele meghintve. Ez ijesztő, ez rémisztő ma nekünk, valljuk be. Miért hintik az oltárra a vért, és miért hintik a népre? És mit jelent a kifejezés, hogy a szövetség vére? A szövetség kötéshez miért tartozik hozzá ez a ceremónia? Hát először is a vér kiontása jelzi azt, hogy ami itt történik, az nem egy olyan megállapodás, amikor valakivel kezet fogunk, igen, igen, túl vagyunk rajta, megtartjuk, nem tartjuk. A vér kiontása jelzi azt, hogy életről, halálról van szó. A két fél vérrel való meghintése jelzi, hogy ezáltal egymáshoz kapcsolódnak. A vér egyik fele Isten jelenlétének a helyén az oltáron, a vér másik fele a népen, és ez összeköti őket, az áldozat egyé teszi őket. A szövetség kötéshez tartozhatott az a gondolat is, hogy azt mondják a felek, hogy amennyiben nem tartjuk meg az ígéretet, amit itt egymásnak tettünk, akkor járjunk úgy, mint azok az állatok, amelyeknek a vérét kiontották. Elköteleződés. Aztán van egy másik oldala is a vérrel való meghintésnek, és ez az engesztelés, a bűnbocsánat. Hiszen a vér az élet hordozója, és ezért egyedül Istenhez tartozik. Az élet egyedül Istené, és ezért hintik meg vele az oltárt. És amikor meghintik a vérrel a népet, ez azt jelképezi, hogy a nép részesedik az életből, ami Istenhez tartozik. És ebből az életből nem lehet másképpen részesedni, mint halál, azaz vérontás által. Az engesztelés, a részvétel az Istennel való közösségben nem történhet áldozat nélkül. Nem automatikus, mert közbe jött a bűn. És mert a bűn halált követel. És ezért, amikor a vér összekapcsolja Istent és az a népet, ott arról van szó, hogy ahhoz, hogy valaki az Isten népének a tagjává legyen, ahhoz áldozatra, engesztelésre, élethalál vér által megtisztulásra van szükség. Harmadszor pedig a vérrel való meghintés azt is jelenti, hogy egy konkrét feladatra elválasztják őket. Megszentelést jelent, elhívást valamire. Például az Ószövetség szerint vérrel hintették meg, és ugyanígy, ahogy itt olvassuk, ugyanígy szentelték fel a papokat. Az ószövetségi papokat vérrel hintik meg a felszentelésben, és a felszentelés nem mást jelentett, mint azt, hogy őket valamilyen célra elkülönítik. Egy hivatásra, egy feladatra elkülöníti Isten. És a vér elpecsételi azt, hogy Isten az ön népét egy feladattal, egy hivatással bízza meg. Papok királysága, szent nép lesztek. A szövetség új hivatással, új identitással jár. Remélem, hogy fel tudunk ébredni ebben a részben, és eljutunk most oda, hogy megpróbáljunk valamit meghalani ebből magunkra nézve. Mit jelent a szövetség vére, mint pecsét? Az egyik kérdés, amit szeretnék feltenni, hogy amennyiben ez még nem történt meg veled, látod-e ezt a menetet, ami itt történik, és kész vagy-e ma elfogadni Isten meghívását az Úr Jézus Krisztusban szerzett szövetségbe? Vannak közöttünk, akik hallották Isten szavait, mint a nép először, amikor Mózes elmondja. Talán már ki is mondták, hogy készek vagyunk engedelmeskedni. Valami vonz, valami elindult, de még nem jutottak el a szövetség elfogadásáig, a szövetség magukhoz öleléséig. És nagyon fontos, hogy lássuk a különbséget, különbség van a vonzódás, akár az Isten dolgaival való egyetértés, valamint önmagunk elkötelezése között. Lehet, hogy valaki nyílik Isten felé és lép felé, különböző dolgokkal egyetért, amiket megértett, és közben úgy érzi, hogy megérkezett. De ez a rész arra mutat rá, hogy nem. Kell, hogy legyen egy pont, amikor az ember belép a szövetségbe. Amikor az ember belép egy vérrel elpecsélt szövetségbe, amelyben nem pusztán az történik most már, hogy hát ez megtörtént. Jézus Krisztus kiontotta az ő vérét a kereszten, hanem az történik, hogy ez engem is elpecsétel. Ez engem is örökre elpecsétel. Hogy szerződés születik. Vérszerződés, élet-halál kérdésről van szó. Szeretném, hogyha látnánk ezt, szeretném, hogyha látnátok ezt, hogy Isten tovább akar vezetni ezen a ponton. És akik pedig már beléptünk a szövetségbe, újra felidézzük magunk előtt, hogy ami az Istennel való kapcsolat, az élet-halál kérdés, az Krisztus vére az oltáron. És jelképesen Jézus vére rajtunk, ami bennünket egyé tesz. Nincs olcsóbb megoldás. Nincs felszínesebb, triviálisabb, módszerközpontúbb Istennel való kapcsolat. Az Istennel való kapcsolatnak a szíve, az áldozat és a szövetség. A másik gondolatom az a gyülekezetünkkel kapcsolatos. Mit jelent a mi gyülekezetünk számára az, hogy Jézus Krisztussal való szövetségben az ő vére megszentelt bennünket, és elválasztott bennünket egy Istentől való hivatásra. Ugyanazt jelenti, mint nekük. Papok királysága, szent nép. Azt kaptuk évekkel ezelőtt Istentől, és újra és újra beszélni kell erről, hogy ne felejtsük el a látást. Azt kaptuk Istentől évekkel ezelőtt, mint gyülekezet, hogy ő megállt bennünket gazdagon, gazdagrétem. Hogy mi ebből továbbadjunk másokon. Azt kaptuk Istentől, és azért imádkoztunk, és úgy készültünk például ennek a templomnak az építésére, hogy tudtuk, hogy nem arról szól a gyülekezetnek az élete pusztán, hogy mik az erőségeink, mik a gyengeségeink, mik a lehetőségeink, mik a problémáink, hanem arról szól, hogy mire küld el bennünket Isten ebben a világban és ebben a társadalomban. Elválasztott és elhívott minket arra, hogy a közös életünk által, így fogalmaztuk meg, sebzelt és elveszett emberek találkozzanak a Jézus Krisztussal, és belépjenek ebbe a szövetségbe. És ez történik közöttünk. Az elmúlt hónapokban is történik, az elmúlt napokban is történik. Most is voltak, akik az Alfa kurzuson keresztül találkoztak ezzel a Jézus Krisztussal, találkoztak az ő szabadító erejével. És mi van e mögött? Az, hogy a szívünkön ég ez a küldetés, addig, amíg nem felejtjük el, hogy honnan jöttünk. Amíg nem felejtjük el, hogy milyenek voltunk mi elveszettként, reménytelenként, Istent nem ismerőként. Amíg nem felejtjük el, hogy milyen volt, amikor először felragyogott előttünk az Úr Jézus Krisztus. Amikor beléptünk ebbe a szövetségbe. Amikor valaki talán már felnőtt fejjel, igaz hittel a konfirmációban magára vette ezt. Amikor életedben először járultál az úrvacsorai közösségbe, hogy ünneped ezt a szövetséget. Emlékszünk-e még rá? Emlékszel rá? És ezért fel tudod-e idézni azt magadban, hogy mi van azokkal az emberekkel körülöttünk, akik nem ismerik Istennek ezt a szeretetét, akik nem ismerik a szövetség valóságát, akik nem élnek benne abba, ahol Isten hihetetlen ígéreteket tett az embernek. és akik nem válaszoltak még erre avval, hogy szeretetből és hálából odaadják magukat Krisztusban Istennek. És azért fontos erről beszélni, mert beszéltünk arról ebben az évben, hogy készülünk a jövőre. És ha a gyülekezet készül a jövőre, ez azt jelenti, és arról is szó esett, hogy ha benne vagyunk az Isten küldetésébe, ha Isten újat cselekszik, ha Isten munkája nem állt meg közöttünk abban, hogy embereket elhív a magáénak rajtunk keresztül, akkor ez csak úgy működhet, ha oda szálljuk magunkat. Ha oda tesszük magunkat az oltára. Ha áldozatot hozunk. És ez részben anyagi áldozat, építkezünk, részben pedig az időnk és az energiánk, hogy szolgál. Úgyhogy legyen ez egy kis bevezetés a szolgálók hétvégére, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy miért fontos ez a hétvége nekünk. Azért adjuk bele magunkat, és lehet, hogy azt mondja valaki, hogy tele vagyok, annyi dolgom van, annyi feladatom van, de volt-e olyan hétvége, amikor elmentél, és Istentől nem kaptál semmit? El tudunk-e menni egy ilyen alkalomra azért, hogy együtt álljunk Isten elé, hogy szólítson meg bennünket, hogy tüzesítse fel a szívünket, hogy menjünk előre abba, amire elhívott. Az, hogy a vér, Krisztus vére elválasztott bennünket, az Isten népét, egy feladatra, egy elhívásra, az ezt jelenti a konkrétumokban. És kedves testvérek, nem érdekel, hogy valaki tudja a teológiát, hanem az érdekel, hogy odaadod-e magadat ennek a célnak. Nem az érdekel, hogy valaki unalmasnak tartja ezt, vagy fel tudja mondani, vagy érti, vagy nem érti, vagy jónak tartja. Hanem az, hogy oda adjuk-e magunkat, gyülekezet tagjai, az Isten szövetségben élő nép arra, hogy az Isten akaratát töltsük be az életünkkel. Mert a vér, a Krisztus vére, amely megmentett, amely megtisztított, amely bocsánatot hozott, amelybe belekapaszkodunk, amikor küzdünk a bűneinkkel, vagy elbuktunk, és küzdünk a bűntudattal és a kárhoztatással, ez a vér el is szentelt, el is választott egy elhívásra. És ne akarjunk úgy benne lenni a Krisztus áldásaiban, hogy nem akarunk benne lenni az ő elhívásában. Ne akarjunk úgy kapni az Istentől és az ő áldásait, megtartani magunkba, hogy nem adjuk magunkat oda arra, hogy ő használjon minket, és áldást hozzon másoknak. De ez még csak a második pont volt. Mert a harmadik dolog, ami az Istennel való kapcsolatról szól, az, hogy a szövetségben aztán Isten jelenlétét élvezzük és éljük. Ennek a történetnek a csúcspontja az, hogy miután megtörténik az áldozat, a vérrel való meghintés, utána Mózes és testvére Áron, annak két fia, valamint a 70 kiválasztott vén vagy vezető, azt olvassuk, látják Izrael Istenét, és aztán együtt esznek és együtt isznak a jelenlétében. Látják az Isten, Izrael Istenét, ez az Ószövetségben a legnagyobb titok. Istent nem lehet látni, aki Istent látja, az meghal. És ezért, amikor eljött Isten a Sínai hegyre, és leszállt oda, akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy húz határt a hegy köré, nehogy a nép előre törjön, így fogalmaz, nehogy előre törjön, mert látni akarnak engem. Nem törtek elé, mert amikor Isten leszállt oda, akkor reszkedtek, és azt mondták, hogy Mózes, inkább menjél, te, mi távol maradunk. De Isten mégis azt mondta, hogy, mert azért ott van az emberben ez, hogy nem lehet belerohanni az Isten jelenlétébe, mert Isten szent és tökéletes. És ezért nem lehetséges. És itt, ebben a részben az történik, hogy Isten jelenlétében vannak, látják az Istent, és esznek és isznak. Két olyan motivum van jelen ebben, ami egymással szemben áll, és ami nagyon döntő ma is számunkra is a keresztény életben, abban, hogy mit jelent az Isten jelenlétében élni. Az egyik az isteni mindenhatóság. Isten látása kimondhatatlan és leírhatatlan. Nem lehet triviálissá tenni. Nem lehet az Isten jelenlétét elmondani, leírni, megszeridíteni és magunkhoz kötni. Látják, de azt olvassuk, lába alatt zafírkő féle volt, olyan tiszta, mint maga az ég. Látják az Urat, de De még arról is csak valami viszonylagosat tudnak mondani, ami a lába alatt volt. Valami szafírkőféle. Ez az ilyenféle, olyanféle minta, ez mindig ott van a bibliai látomásokban. Visszaadhatatlan, megfoghatatlan, leírhatatlan. Istent nem tudjuk berakni egy dobozba, vagy képekbe. Talán az van emögött, hogy látták az Urat, de tulajdonképpen leborultak előtte, és csak a lábait látták, vagy a lábai alatt lévő járdát fogalmaznak így egyes bibliafordítások, ami ragyogó volt, áttetsző volt, drága közel volt, értékes volt, csodálatos volt. És ugyanakkor mit csinálnak az Isten jelenlétében? Vacsoráznak, esznek, isznak. Ami meg a bensőségesség, az öröm, a közösség, a barátság jelképe, vagy átélése. A konkrét földi valóságon keresztül az Istennel való közösségben osztoznak. Együtt Isten mindenhatósága, csodája, és a mindennapi, az emberi, a bensőséges, a közeli. Hogyan van jelen Isten a népe között? Az egész Mózes második könyvének ez az egyik nagy kérdése, amiről még foglalkozunk. Hogyan van jelen Isten az életünkben? A mi kérdésünk is ez. Hogyan van jelen közöttünk az Úr? Hogyan tapasztaljuk meg mi az ő szövetséges népe a szentségét és a közelségét egyszerre? Titok. És ezt a titkot ünnepeljük és éljük hát újra és újra az úrvacsorai közösségben. Nem véletlen, hogy az úrvacsorai közösség az nagyon sok mindent hordoz abból, amit a szövetség kötés. Nem véletlen, hiszen az úrvacsorai közösségben arra az új szövetségre tekintünk, és azt éljük át, azt erősítjük meg, amit Jézus kötött velünk, amit Jézus halála által köttetett velünk. De az úrvacsorai közösségben ugyanaz történik, mint itt. Felidézzük Isten szavát, együtt étkezünk a jelenlétében, felidézzük magunk előtt a szövetség vérét, és megerősödünk abban, hogy kiválasztott minket magáinak, és egy céllal, egy elhívással bízott meg. Jelen van Isten közöttünk titokzatos módon, és ebbe a jelenlétébe hív meg újra és újra. Ma az ő igéje által és imádságban, jövő héten újra az úrvacsorai közösségben, itt is, meg Piris Csabán is. De mindez erről szól, hogy ott vagyunk, hogy mint gyülekezet együtt eszünk, hogy valamit látunk az ő dicsőségéből, hogy az ő vérének a hatalma, az ereje van rajtunk. Hogy az Isten az ő szövetségébe hívott meg bennünket. És ha ennyi is Isten ennyire hűséges hozzánk, és így kitart mellettünk a szövetségben, akkor legyen a mi válaszunk az, hogy mi is hűségesek vagyunk hozzá. Megújítjuk magunkat ebben a szövetségben. Mert boldog az az ember, aki tudja, hogy részese ennek a kapcsolatnak. És boldog az az ember, aki nem módszereket, nem technikákat keres, hanem szabadon és teljes szívvel adja magát a szerető Istennek. Amen.
Imádkozzunk! Mennyi atyánk! Köszönjük, hogy a Te jelenlétedbe hívsz bennünket, hogy a Te szövetségedbe hívsz meg bennünket. Te, aki most is ugyanaz a szent és félelmetes, dicsőséges Isten vagy, akinek a nép a közelébe sem mert menni. Te Jézus Krisztus által utat nyitottál nekünk, az egyszerű népnek, akik ráadásul nem is a Te néped voltunk, hogy belépjünk a Te jelenlétedbe, a Te szentségedbe, hogy leboruljunk előtted, hogy meglássunk Téged, és a Te ragyogásod betöltse az életünket. Urunk, vágyunk erre a jelenlétre, vágyunk erre a szövetségre. Kérünk, hogy Te törj össze mindent, ami az utunkat elállja, ami visszatart tőled. Különösen is kérünk azokért, akik még nem tapasztalták meg ezt a jelenlétet, akik még csak kívülről nézegetik, a szövetségnek ezt a meghívását. Urunk, kérünk, hogy jöjj most a te szent lelkeddel, és vonzd őket magadhoz. És nyisd meg a te világosságodat előttük. És atyánk, mindannyian ezzel a vágyjal állunk itt, hogy újítsd meg jelenlétednek ezt a szent, hatalmas, dicsőséges valóságát az életünkben. Hogy egyszerre tudjon a te igazságod és a te hatalmad, és a te szereteted, a te befogadásod, a te bocsánatod, a te meleg simogatásod jelen lenni az életünkben. És így újíts meg, így tégy készé bennünket arra, hogy kimenjünk és hordozzunk téged a világban, hordozzunk téged a családunkban, a hétköznapjainkban, a munkahelyünkön, az iskolákban, bárhol, ahol vagyunk. Hogy az életünk valóban kilépjen az önmaga körül való forgásból is, és neked odaszánt, előtted leboruló élet legyen, amit a te dicsőségedre élünk. Ebben áld meg a gyülekezetünket is. Így készítsd el a szerdai ünnepi vacsorát, ahova vendégek fognak érkezni. Kérünk, hogy a te jelenléteddel érintsd meg vendégeinket. És kérünk azokért, akik ezt az alfa kurzust végig járták, hogy te végezd el a te munkádat az ő életükben, amit elkezdtél. Te dicsőítsd meg magadat az ő életükben. És Urunk, így tesszük eléd a mi népünket, a mi országunkat, a mi problémáinkat, aggodalmainkat, mint amit a szent, hatalmas, mindenható Isten kezébe teszünk. Köszönjük, hogy te nagyobb vagy mindennél, és mindenkinél. Légy áldott ezért, Istenünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké.